Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlanpiacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Mennyit javult az elmúlt években az építetők, építkezők tudatossága, mennyire népszerűek a passzív házak, illetve a napelemek? A következő percekben erről kérdezem majd a szakembereket, kérem tartsanak velem.
A szakértő válaszol.
És a vonalban van Szekér László, építész, minősített passzív ház tervező oktató, a Passzív Ház Magyarország elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát jó néhány évvel ezelőtt mi már akkor is beszélgettünk passzív házakról, amikor ez még ilyen úri huncutságnak tűnt itt Magyarországon, és hát leginkább arról az egyházról tudtunk beszélni, amit pont egyébként Szekér László tervezett és vezényelte az építését itt Magyarországon, illetve a lehetséges jövőről. Mára úgy tűnik, hogy már az előírások is szinte passzív ház minőséget követelnek meg. Akkor jól látom, hogy mostantól kezdve gyakorlatilag mindenki passzív házat épít, aki saját családi házba fog?
Nem, korán sem ez a helyzet. Ugye egy év múlva a közel nulla energiakövetelmény lép életbe, és itt rögtön két dolgot tisztába kéne tenni. Az egyik, hogy ez a közel nulla, ez azért elég messze van a valódi nullától, amifelé törekszünk. Ugye abban is megnyilvánul ez a dolog, hogy a közel nullának három fokozata van, ami ugye szinte már kimondhatatlanná teszi a dolgot. Jobb, hogyha úgy közelítjük meg a kérdést, hogy valójában mennyi a közel nulla energiaigény és a passzív háznak a tényleges energiaigénye, és ugye tudjuk, hogy a passzív háznak 15 kWh per négyzetméter év a energiaigénye, ehhez képest a közel nulla az ilyen 50-60 körülre tehető.
Tehát akkor több, mint a háromszorosa, akár négyszerese.
Körülbelül igen, a háromszorosa, tehát ez azért elég messze van még a passzív háztól. Jó esetben ezt hívhatjuk a passzív ház előszobájának, vagy a alacsony energiás építészetnek, ami azért tegyük hozzá a mai körülményekhez képest, hogy mindig egy jelentős előrelépés, vagy jelentős szigorodás.
De az építkezés az nagyon megdrágult, tehát az, hogy valaki saját családi házat építsen, az egyre inkább a legtehetősebbek kiváltságává válik itt Magyarországon. Eleve a telek drága, egyre magasabbak a munkaerőköltségek, az építőanyagárak is berobbantak itt az elmúlt években. Ehhez képest az, hogy egy közel nullás házat vagy passzív házat kell építeni, az mekkora különbség?
Hát gyakorlatilag ez már azokhoz képest, amiket elmondott, azokhoz képest ez már elenyésző különbség, és pont ezért is jött létre a passzív ház, mivel az alacsony energiás házakhoz képest a különbözet az már olyan minimális, hogy érdemes azt a különbözetet megugorni, mert hogyha viszont eléri a passzív ház szintet az épületünk, akkor egy csomó dolog leegyszerűsödik. Tehát nem kell olyan fűtést beletervezni. Tehát gyakorlatilag a különbség az alacsony energiás és a passzív ház között a passzív ház javára dönt el a kérdést, mert a különbözetet megnyerjük a megtakarításokon. Azért érdemes inkább passzív házat építeni, mint alacsony energiás házat.
Na pont ezért is vezettem fel az előző kérdést így, hogy rákérdezzek, hogyha ezek között a körülmények között, akkor ezek szerint egyre többen választják a passzív házat, vagy még mindig óckodnak attól, hogy hát nincs fűtés, meg kémény is, az kell egy
igen,
házra.
Nagyon nagy különbség van a 10 évvel ezelőtti helyzethez képest, mert 10 évvel ezelőtt még győzködni kellett az embereket a passzív házról, győzködni kellett a szigetelés vastagításáról, győzködni kellett a szellőzés fontosságáról. Ma ezeket a piac már elfogadta, vagy kéri, vagy elvárja. Tehát már nem kérdés, hogy egy jó minőségű szigetelést tegyünk fel a házra. Aki valóban már ott tart, hogy építkezik, az ezeket a lépéseket már nem adja ki. A szellőzés is egy eléggé alap dologgá vált. Persze vannak még mai napig is esetleg ezt elhagyja, de a piac úgymond ezt beárazta. Tehát ez már benne van a köztudatban, rajta van a listán ezek a dolgok. Még mindig van egy félreértés, hogy ez a közel nulla és a passzív ház között mi a különbség. És még mindig nem teljesen világos, hogy miért is jó a szellőzés, mit jelent a kontrollált hőviszonyerős szellőzés, miért jó, hogyha annak jó hatásfoka, mi a légtömörség, mik azok a hőhidak, mi az a PHPP, hogyan kell számolni a passzív házat, hogyan kell kiszámítani, hogyan kell igazolni, hogy az valóban passzív ház. Tehát ezekben a kérdésekben még mindig van egy jókora fehér folt a térképen, az embereknek a térképén, de ez is oszlik. Tehát az érdeklődés az most már eléggé nyilvánvaló, és azt lehet mondani, hogy az építetők hajtják ezt az érdeklődést.
Mi a helyzet a fejlesztőkkel? Ugye nagyon sok ilyen, mondjuk ikerház fejlesztés volt most az elmúlt években, pont amiatt, hogy voltak itt mindenféle kormányzati stimulusok, amelyek ugye támogatták a lakáshoz jutást, illetve hát itt az építkezést is, és hát nagyon sok vállalkozó állt rá arra, hogy akkor ilyen ikerházakat, esetleg sorházakat fejleszt, vagy hát több lakásos társasházakat. Ezekben mi a helyzet? Az ember azt gondolná, hogy főleg a négyzetméter árakat nézve, hogy ebben már belefér a szellőzés, ebben már belefér egy ilyen hővisszanyerős hűtés-fűtés megoldás, és az hosszú távra megoldja az energetikai problémákat, gondokat, illetve hát a költségeket is. Ebben fejlődött-e az ország, vagy pont arról szólt ez a dolog, hogy építették nagyjából ugyanazokat a házakat, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt?
Hát a nagy kép az, hogy építik a házakat, ahogy tudják, ahogy bírják, de egyre több a jó példa. Hát említhetném akár a 13. kerületi önkormányzatot, ami kizárólag ilyen házakat épít most már, és ott elég komoly fejlesztések vannak, tehát ott százasával építik ezeket az épületeket, és nagyon sok magánbefektetőről is tudunk, aki ilyen társasházakat épít, akár Zuglóban, vagy az országban is, Szegeden, vagy most mondhatnám a többi helyeket, Szombathelyen, Székesfehérváron. Tehát egyre több, akik ebben valóban fantáziát látnak, hiszen ez egy piaci előnyt is biztosít ezeknek a lakásoknak, ahol gyakorlatilag nulla a rezsé, vagy nullához közelít a rezsé.
Egyébként az, hogy ilyen hővisszanyerős szellőzés van, az mennyivel drágít meg egy olyan átlagosan 100-150 négyzetméter közötti családi házat?
Hát a maga a gép az csövekkel minden együtt nagyjából egy mondjuk 1,5 millió forint, tehát attól függ most, hogy mekkora, de ez egy ilyen családi ház, az könnyen 50-100 milliós nagyságrendben lehet, tehát ez ennek egy mondjuk, hogy az 1%-a vagy 1-2%-a. Nem hiszem, hogy ezen múlik a döntés. Viszont egyrészt ilyen szellőzés nélkül nem lehet passzív házat csinálni, tehát ablakos szellőzéssel nem működik a passzív ház. Nem azért nem működik, mint hogyha nem lehetne ablakot nyitni egy passzív házban, hanem télen, illetve nyári melegben jobb, hogyha zárva vannak az ablakok, és akkor viszont kell valamilyen szellőzés, akkor nem mindegy, hogy milyen hatékonyságú a szellőzés. Másrészt a szellőző épületeknek ugye van egy olyan lehetőségük, hogy szűrik a levegőt, tehát akár a külső pollen, korom, por szennyeződéseket is képesek szűrni a passzív házak, és ez egy új fejlemény a passzív házak világában. Kínában ezért értek át a passzív ház építésen, mert ez az egyetlen technológia, ami kívül tudja tartani a szennyezett levegőt, tehát nem is az a elsődleges szempontjuk, hogy majd 50 év múlva a klímát megmentjük, hanem hogy most a bent lakóknak egy egészséges szűrt levegőt biztosítani. Tudnék, a passzív ház az légtömören zárja a külvilágtól a házat, és a szellőzéssel meg tudja szűrni. És ez a kérdés a magyar embereket is egyre jobban érdekli, mert nagyon sok helyen borzalmas a levegőminőség, nem csak a fővárosban, hanem vidéken is, és nagyon sokan azért vágnak bele egy ilyen passzív házas megoldásba, mert a levegőt tudják ezzel tisztán tartani, a belső levegőt.
És akkor ez el is indít egyfajta ilyen jó irányú spirált, hiszen minél több passzív ház van, annál kevesebb szénfűtésű ház lesz, még jobb lesz a levegő, és akkor a végén elérhetünk oda, hogy tiszta lesz a levegő.
Igen, igen, ez egy jó irányú spirál, így van.
Mennyire van elegendő szakember? Mert gondolom itt másfajta minőségi elvárások vannak egy passzív ház esetében, már csak a légtömörség miatt is a minőségnek, igen, és még egy csomó dolgot nem említettünk.
Igen, nagyon-nagyon fontos, hogy a passzív házat olyan szakember tervezze, vagy olyan szakember is vegyen benne részt, aki valóban tudja, hogy miről van szó. Ez nem egy ilyen jelző a passzív ház, az egy nagyon komoly minőségbiztosítási követelményrendszert akar. Tehát PHPP-vel kell tervezni a házat, egy független tanúsító tudja tanúsítani a házat, és nagyon komoly követelményrendszernek kell megfelelni, nem csak a szigetelés vastagsága, a tájolás, szellőzés, a gépészeti rendszerek, hanem a nyári túlmelegedés, és még nagyon sok más szempontnak is. És ezzel tisztában kell lenni. Tehát ne az internetről nézzük le, hogy egy passzív ház hogy néz ki, hanem bízunk abban, ha most már több száz magyar szakemberbe is, akik tudják, hogy ez mivel jár, és kérjünk tőlük referenciát, és igenis legyenek tanúsítva házak, legyenek minősítve házak, hogyha legalább az első házát mindenki minősítse, tanúsítsa, és ellenőrizze, és feltétlenül olyan szakemberhez fordulunk, aki tudja, hogy ez mi.
Na ez a viszont a kérdésem lényege ez lett volna, hogy mennyire fogom tudni én azt megtalálni a megfelelő szakembert, illetve az egy dolog, hogy megtalálom-e, de hát most egy mondjuk úgy közepesen megfelelő szakemberre is várni kell, akár hónapokat is, hogy méltóztasson megjelenni.
Ez így van.
Egy kiváló, de mondjuk aki erre képes, és itt most akkor a teljes vertikumot nézzük, tehát nem csak a tervező, meg az építésvezető, hanem mondjuk a szakemberek, akik mondjuk behelyezik az ablakokat, akik felhúzzák a falat, tehát az összes szakemberből hogy áll a piac?
Hát mondjuk jó szándékon mondjuk azt, hogy alakulóban van, tehát azért a nyilászárókat, hogyha már így említve lettek, egyre több olyan gyártó van, aki már tudja, hogy miről van szó, de az a legfontosabb, hogy legalább egy ember, mondjuk a tervező vagy a műszaki ellenőr tudja, hogy miről beszélünk, és hogy hogyan kell egy lábazatot szigetelni, hogyan kell egy nyilászárót beépíteni, hogyan kell egy szellőzést kiépíteni, az áttöréseket, mi az a légtömörségmérés, és ezt képviselje az egész építkezés során. Tehát mi is úgy kezdtük az első épületeket, hogy nem voltak erre fölkészült szakemberek. Sajnos mi nem vagyunk ilyen szakemberképző, bár van egy tanfolyamunk, az Egyesületnek van egy tanfolyama. Én azt tudom javasolni, hogy ha valaki szeretne kapcsolatba lépni ilyen szakemberekkel, akkor keresse az Egyesületet, a Passzív Ház Magyarország Egyesületet. Fönt vagyunk az interneten, Facebookon, és keressen minket, és meg fogja találni azt a szakembert, akire szüksége van.
Szekér László építész, minősített passzívház tervező, a Passzívház Magyarország Egyesület elnöke. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tegye máskor is.
Én köszönöm a lehetőséget.
A szakértő válaszol.
És a vonalban van Kis Ernő, a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Régen beszélgettünk már, és arra gondoltam, hogy mivel hogy annyi szó esik mostanában a napelemekről, illetve egyre több családi házon jelenik meg. Érdemes lehet erről beszélni, hogy ez csak a kívülállónak tűnik úgy, hogy most egyre több az ilyen, mondhatjuk úgy, hogy magánerőmű, vagy most ez úgy nagyon beindult, és most egyre többen, akik házat építenek, vagy csak felújítanak, abba gondolkodnak, hogy egy kicsit függetlenítsék magukat, illetve hát valahogy zöldítsék az energia felhasználásukat.
Hát most nagyon beindult valóban a napelemes piac Magyarországon is, hála jó Istennek. Ugye korábban néhány évvel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy közel egy évtizedes lemaradásban volt a hazai napenergia piac, ezt most kezdjük azért behozni. Különösen robbanásszerű 2016 óta mondjuk a napelem parkoknak, tehát a kereskedelmi célú erőeknek az építése. Tavaly évben már olyan 1,3 gigawatt, tehát 1300 megawattnyi napelemes kapacitás épült ki, ami azt gondolom, hogy most már elég tekintélyes, de szerencsére a lakosság, illetve a kisüzemi felhasználók is rohamosan választják a napelemes rendszereket. Tavaly évben kb. 15 ezer háztartással bővült ezeknek a kiserőveknek a száma, tehát 15 ezer új bekapcsolás volt, körülbelül olyan 55 ezer családnak, háztartásnak, meg irodának biztosítja most a villamos energiaellátást az új napelemes rendszerek.
Azok kedvéért, akik gondolkodnak ezen, itt ugye nem arról van szó, hogy ha valaki ilyet épít, az leválhat a villamos energiahálózatról, sőt, igazából az az érdeke, hogy ne váljon le, mert hogy ő betermel a közösbe, és onnan vételezhet, amikor az ő napelemei nem termelnek áramot, ha jól tudom.
Valóban így van. Ugye ezek a napelemes rendszerek, úgynevezett hálózatra visszatápláló rendszerek, közszílő hálózaton folyamatosan fent vannak. Van Magyarországon egyedülálló támogatási lehetőség, ami 2007 óta létezik, ez úgynevezett szaldó elszámolás. Így én, mint fogyasztó, hogyha napelemes rendszerem van, akkor sem tapasztalhatom a kockázatot, üzemszünetet, hogy éjszaka nem mindig süt a nap, és nem mindig fúj a szél, ismerjük ezt a mondást. Ezek a napelemes rendszerek viszont folyamatosan biztosítják a villamos energiát. Oly módon, hogy egy éven belül bármikor megtermelhetem a villamosenergiát, és visszatáplálhatom a hálózatba. Egyrészt felhasználom például mondjuk az otthonomban a hűtőszekrény, ami biztos megy valószínűleg éjjel-nappal, viszont napközben többnyire a családok ugye elmennek dolgozni, tehát a napközben mondjuk visszatáplál a hálózatba, és este, amikor hazamegyünk, akkor ezt újra fel tudom használni. Ez a szalad elszámolásnak az a lényeg, hogy egy éven belül bármikor megtermeltem és felhasználhatom, és a hálózat idézőjelben veszteség és költségmentesen tárolja nekem a villamos energiát. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem én használom fel, hanem éppen mondjuk a szomszédom, vagy a mellettünk levő kis üzem használja fel azt az áramot, hogy megtermelünk.
Na most az egyszerű embernek, mint én is, fölvet egy-két problémát. Például, hogy bárhova telepíthető-e? Mert ugye itt azért feltételezhetünk egy nagyon komoly hálózati, okos hálózati működést, mert hogy azért ha túl sok az áram, akkor az veszteség mindenkinek, viszont ha már megtermeltem, azt jó lenne mindet felhasználni. Gondolom az adott szolgáltató is ebbe lenne érdekelt.
Persze, mindenképpen. Gyakorlatilag ez úgy működik, hogy ott, ahol nekem van egy ingatlanom, akkor van egy villamos energiafogyasztásom, hogyha ennek a fogyasztásnak a kiváltására tervezzük a napelemes rendszert, akkor nagy valószínűséggel fel is lehet szerelni egy napelemes rendszert.
Mert hogy egyébként ehhez engedély kell, gondolom, tehát kell egy engedélyt kérnem a szolgáltatótól ehhez.
Ezek úgynevezett nem engedélyköteles kísérőek, ettől függetlenül kell kérnem egy csatlakozási tájékoztatót, egy műszaki gazdasági tájékoztatót az áramszolgáltatótól. Tehát abban az esetben, hogy kitalálom, hogy szeretnék egy napelemes rendszert, akkor benyújtok egy úgynevezett igénybejelentést, amire az áramszolgáltató meg fogja mondani, hogy abban az ingatlanban lehet-e még napelemes rendszert tenni, illetve lehet akkorát, amit én szeretnék. Ha esetleg nem lehet akkorát, akkor megmondja, megadja, hogy mekkorát lehet. Tehát azért mondtam az előbbi kiindulásként, hogy ott, ahol nekem van egy fogyasztásom, és annak megfelelő méretű napelemes rendszert szeretnénk telepítetni, akkor nagy valószínűséggel az áramszolgáltató engedélyezni fogja, hogy ugyanakkor a napelemes rendszert telepítsünk, amivel ki tud váltani a saját fogyasztásomat.
Na most egyébként pont amiatt, hogy elég hullámzó a fogyasztás, tehát mondjuk az én fogyasztásom az nem akkor realizálódik nagy részt, amikor a napelem termel, kivéve a nyarat, amikor ugye, és most már úgy tűnik, hogy a legnagyobb áram fogyasztók a klímaberendezések, és ilyenkor viszont sokat segít, de tehát akkor ezek szerint előfordulhat az is, hogy azt mondja a szolgáltató, hogy egyáltalán nem szerelhetek fel, mert a környéken már annyian termelnek áramot, hogy még egy ilyen termelőkapacitás már megborítaná a rendszert?
Akár előfordulhat az is, hogy az áramszolgáltató nem ad hozzá engedélyt, de szerencsére azért a magyar hálózaton ez az 55 ezer darab háztartási méretű rendszer különösebben nagy zavart nem okoz. Ugye gondoljuk végig, több mint 3 millió háztartás van Magyarországon, és 55 ezer ilyen napelemes rendszer, tehát azt gondolom, hogy semmiképpen nem okoz gondot. Óriási előnye ennek a hálózatnak egyébként decentralizált, tehát az ország minden egyes pontján vannak ezek a kis napelemes kis erővek, ami megtermelik a villamos energiát, és ugye az egész hálózaton van azért fogyasztás, tehát lehet, hogy mondjuk az én lakásom vagy én házamban éppen nem fogom felhasználni a teljes villamos energiát, de a hálózaton keresztül eljut a következő irodáig, ahol valószínűleg mondjuk a nekem vagy a szomszédomnak a munkahelye van, tehát föl fogják használni. A napelemes rendszereknek az az óriási előnye még, hogy ezek nappal termelnek, tehát pedig Magyarországnak a nappali villamos energia fogyasztása sokkal magasabb, mint az éjszakai, hiszen napközben működnek a gyárak, üzemek, iskolák, irodák, és ilyenkor ezeket a villamos energiát felhasználják, illetve azt a hatalmas mennyiségű villamos energia importot tudjuk kiváltani, amikor most közel 40%. Tehát ennyivel kevesebbet importálunk. Tehát emiatt nem okoz igazából zavart a közcélú hálózatban, hogy a napelemes rendszereknek a működése. Ennél egyébként nagyobb megterhelést jelent, vagy nagyobb problémát, kihívást jelent az áramszolgáltató részére, illetve a MAVIR részére a nagyobb erőveknek a termelése. De itt a kormányzatnak például az a célja, hogy 2030-ig 6-7 ezer megawattnyi napelemes kapacitás biztosítsa a hazánknak a villamos energia ellátását, és a MAVIR-nak a fejlesztései arra irányulnak, hogy ezt zökkenementesen és stabilan tudja kezelni, illetve ki tudja szolgálni a lakosság, illetve vállalati igényeket.
Tehát akkor lehetőség van benne bőven. Egyébként az, hogy most népszerűek ezek a házi erőművek, nevezzük így, vagy kicsi erőművek, ez a népszerűség az annak is köszönhető, hogy az elmúlt években olcsóbbá váltak ezek a rendszerek? Vagy ha megfordítom, valóban jelentősen olcsóbbak, lévén, hogy azért a munkaerő költsége az viszont folyamatosan nő?
A napelemes rendszereknek valóban jelentősen nőtt, vagy csökkent az ára, főleg a napelemeknek. Ezeknek viszonylag kicsi a munkaerő ráfordítása, automata gépeken gyártják, de olyan hihetetlen mennyiségből megnőtt a termelési volumen, hogy olyan léptékben terjed az egész világon a napelemes rendszer, hogy egyre olcsóbbak és egyre hatékonyabb napelemek vannak. Ezek leginkább egyébként euróban értendők, vagy USA dollárban ezek az árcsökkenések, de sajnos a forintban azért picit kisebb az árcsökkenés, köszönhetően, hogy a forint azért sokat értékelődött le az elmúlt években. De ettől függetlenül rendkívül kedvező és nagyon vonzó most ára a napelemes rendszereknek az ára. A másik óriási támogatás ebben pedig az Európai Uniós forrásokból megvalósult lakossági 0%-os hitelprogramok, amit a Magyar Fejlesztési Bank, illetve annak a pontjai folyósítanak. Ebből közelmúltig az ország teljes területén, és novembertől most már csak a Közép-Magyarország régión kívül területekre hozzá lehet jutni 10% önerővel 0%-os 20 éves kamatmentes hitelre, akár 10 millió forint értékben. Ebből egy teljes épület energetikai rekonstrukció megvalósítva, épületszigetelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerűsítés és napelemes rendszer. És ebből az egyik legkedvezőbb és legolcsóbb, leghatékonyabb beruházás, ugye maga a napelem.
Na most akkor...
Sokan választják ezt.
És ez a beruházás, ez egy abszolút megtérülő beruházás? Tehát mondjuk ilyen értelmezhető időn belül, mondjuk 5-6 éven belül már meg is termelem magamnak azt az áramot, amiért fizetnem kellett eddig?
Egyrészt, hogyha valaki ezzel a hitellel él, akkor azonnal kevesebb lesz.
De mondjuk Budapest és környékén már akkor ezek szerint nem vehetem igénybe, tehát...
Most már megszűnt, meg kifogyott ez a keret, meg ez nem is uniós forrásból volt, de a Közép-Magyarország régión kívül viszont továbbra is létezik. Most egy ilyen napelemes rendszernek körülbelül olyan 7-8 év a megterülés ideje, most már ott tartunk, annyira olcsó lett a napelemes rendszer. És ezt, hogyha veszük, ha 10 évet vennénk megtörülésnek, és 20 éve fölveszem a hitelt, akkor az azt jelenti, hogy azonnal fele annyi lesz a villanyszáma. Valóságban pedig ennél még kedvezőbb, még kevesebb.
Kis Ernő, a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség elnöke, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tegye máskor is.
Köszönöm a lehetőséget.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt várom önöket. Remélem akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. A műsor szakmai támogatója a Balla Ingatlan. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.